Mária Rádió, Göd, FM 97,3.
Kedves hallgatóink! A következőekben Horváth Bálinttal, a Budapesti Piarista Gimnázium igazgatójával Nagy Viktória Angelika beszélget.
Sok szeretettel köszöntöm Horváth Bálintot, a Budapesti Piarista Gimnázium igazgatóját. Mesélne nekünk arról, hogy a Piarista Gimnáziumban hogyan készülnek karácsonyra, milyen az adventi időszak.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a rádiónak ezt a megtisztelő megkeresést. Ha az iskolai adventi készületet nézzük, akkor hát több olyan programunk van, tevékenységünk, amiket már évek óta csinálunk, és azt hiszem, hogy ezek segíthetik az iskolai közösségnek, a gyerekeknek a karácsonyra való készülődését. Ami ugye, a templomokban szokásos, a Roráte szentmisék, azok itt is vannak. Itt nálunk nincsen minden nap Roráte szentmise, mint egy plébánián, hiszen sokan a gyerekek közül ilyenkor a saját plébániájukra is szívesen mennek Roráte szentmisére. Mi kettőt szoktunk tartani általában, amit meghirdetünk a diákoknak, és akkor oda az egész iskolai közösségből fakultatívan tudnak jönni a gyerekek. Általában a Roráte szentmise után van egy ilyen közös zsíros kenyeres, ilyen teázós kis reggeli összejövetel, hogy aki eljött a szentmisére, az már úgy tudja menni a tanítási órára, hogy nem korog a gyomra. Most biztos, hogy a járvány miatt majd ezen egy picit változtatnunk kell, de azt hiszem, hogy a Roráte szentmiséket, hogyha lehet, akkor idén is megtartjuk majd. Vannak olyan osztályok, akik ezen a két szentmisén kívül így osztályközösségben is szeretnének Roráte szentmisét tartani, és akkor ők meg szokták keresni a szerzetes atyákat, és van olyan osztály, ami az advent időben egyszer, kétszer, háromszor, négyszer is akár így osztálykeretben szentmisével ünnepel így a hajnali órákban. Aztán van az egész iskolának ilyen bűnbánati liturgiának nevezett programja. Ez azt jelenti, hogy a diákoknak az elcsendesedésre, a bűnbánatra lehetőséget adunk minden osztálynak. Ilyenkor ugye a szerzetes atyák segítségével mindenki tud szentgyónáshoz járulni, vagy elcsendesedni, vagy ilyen lelki beszélgetést folytatni. Ez így az adventi időszaknak egy meghatározó eseménye. Aztán vannak, akik ugye az osztályjukban, az osztályfőnök kollégáim mindenféle egyéb ilyen karácsonyra készülő programot még beiktatnak. Tehát például van ez a ajándékozás, hogy a diákok egymás nevét kihúzzák, és valami kis aprósággal, személyes aprósággal készülnek az osztálykarácsonyra. Itt is van ez az angyalkázásnak nevezett karácsony előtti szokás, hogy diákok egymás nevét kihúzzák, és akkor a karácsony megelőző időszakban egy picit jobban odafigyelnek arra a diákra, akinek az osztálytársukra, akinek a nevét kihúzták. Tehát ilyesmikkel készülünk, szokott lenni egy tanári rekollekció az egyik adventi pénteken, amikor a tanári kar próbál egy kicsit elcsendesedni, és tanári közösségként egy ilyen pár órát általában egy meghívott vendég segítségével, kicsit ő maga is készül a karácsony, próbál lecsendesülni, és az ünnep odafigyelni. Hát nagyjából ilyeneket szoktunk tenni. Kiszokott megjelenik az adventi koszorú a folyosón, tehát a diákok találkoznak vele napközben is, hogy több olyan dolog van, ami segítheti a közösségünknek az előkészületét.
Az idei évvége miben lesz más, mint az elmúlt évek évzárói? Említette a Roráte misékben lehet, hogy lesz változás, esetleg más ilyen adventi hagyományban lesz változás?
Azt látom, hogy ugye maga a járvány időszak semmi olyan eseménynek nem kedvez, ami nem osztálykeretben zajlik. Tehát pont azokat a programokat, ami az egész iskolát érinti, az egész iskolai közösséget érintő programokat, azokat ugye át kellett szervezni, vagy el kell halasztani. Ami osztálykeretben tud zajlani, az azért többé-kevésbé most is működik. Ugye a vasárnapi diákmiséinken általában két évfolyam szokott jelen lenni, most a járvány miatt egy évfolyam tud jönni, tehát összesen ugye két osztály vesz ezeken részt. Az adventnél is arra törekszünk, hogy a távolságot tudjuk tartani, mivel a kápolna eléggé tágas, ha nincs olyan program, ami az egész iskolát érinti, vagy többé folyamat, akkor egyébként ez működni tud. Ami nekem egy kicsit így most fájdalmas, hogy az osztály osztály karácsonyoknak a programja, ez nem csak a mostani diákonyönket érinti, hanem az öreg diákokat is. Tehát nagyon sok olyan öreg diák osztályunk van, akik pont ebben az időszakban így karácsonyozni jönnek össze szívesen az épületben. Ez ugye hagyományosan úgy zajlik, hogy bejelentkezik a szervező, és akkor kér egy osztálytermet, és akkor ott a december 15-e utáni időszakban akkor a hétköznap este, vagy még a hétvégén is megtelnek az osztályaink öreg diákokkal. Vannak olyanok, akik az elmúlt években érettségiztek, de vannak olyan osztályok, akik ebben a karácsonyi időszakban 40-50-edik érettségi találkozókat ünnepelve, vagy éppen ugye a karácsonyra készülve jönnek össze, tehát sokszor idős emberek is jönnek. Most az a félelmem, hogy ezeknek a találkozóknak a nagy része ugye nem fog tudni megvalósulni a járványveszély miatt, pedig hát például az én osztályom is ilyenkor szokott így nagyobb keretben minden évben összejönni, nem csak az érettségi találkozók az ünnepeik, hanem az osztály karácsony is megmaradt ilyen kedves hagyományként. Például a saját osztályom, amin 2009-ben érettségizett, ilyenkor nagyon sokan bejönnek közülük az utolsó tanításnap estéjén, és akkor nem tudom, halat sütünk, meg korbász sütünk, és akkor itt beszélgetünk, szokott lenni egy kis imádsági kápolnába, és akkor hát ez egy ilyen rendszeres találkozó. Most azt érzem, hogy a járvány miatt ezek az ilyen öregdiák találkozók attól félek, hogy el fognak maradni.
2020-ban a második legjobb egyházi középiskola lett a Budapesti Piarista Gimnázium. A diákok szellemi fejlődése mellett hogyan figyelnek a gyerekek lelki és hitbéli fejlődésére?
Igen, itt a rangsor kapcsán, hogy hadd tegyek hozzá, hogy ugye ez a lista, ez ilyen tanulmányi átlagokat vesz figyelembe, tehát hogy az iskolai életnek néhány szempontja alapján állítja rangsorba az iskolákat, tehát hogy nem biztos, hogy ezzel nagyon-nagyon sokat érdemes törődni, mert nagyon sok egyéb olyan tényező van, ami egy iskolának a minőségét meghatározza. Nyilván örülünk, hogy jól szerepelünk ebben az összehasonlításban, de nagyon sok egyéb fontos szempont is van. De egy olyan középiskola, olyan katolikus középiskola vagyunk, egy szerzetesi középiskola, nagyon régóta működik, tehát sok bevált jó gyakorlatunk van, amiket évek óta csinálunk, és jól működik, és mindig tűnődünk azon, hogy mit lehetne még jobban csinálni. Most amiket soroltam, tehát, hogy vannak vasárnapról vasárnapra az osztályoknak diákmisék, a nagyobb egyház ünnepekhez kapcsolódóan bűnbánati liturgiáink, minden osztálynak van minden évben egy két vagy három napos lelki gyakorlata, reggeli imádságok vannak a kápolnában, ugye a tanítás elején és a végén is szoktunk imádkozni, tehát hogy a napjainknak, meg a tanévünknek van egy olyan rendszeressége, amit ezek a vallásos programok meghatároznak. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a felnőtt kereszténységre való nevelés meg csak egy része az, hogy ilyen rendszeresen ismétlődő vallásos, illetve liturgikus programok vannak. Arra törekszünk, hogy a diákjaink azok örömteli keresztény életet éljenek, ezt ne kényszernek fogják fel, hanem szabadon és örömmel választva a kereszténységet éljenek majd hívő vallásos módon. Tehát azt gondoljuk, hogy pont ez az életkor az, amikor a szokásból, meg ezekből a mondjuk azt, hogy eleinte kicsit kötelezőnek tűnő programokból a diákok megérzik azt, hogy valami szép dologban vehetnek részt, ami az egész életüknek így az alappillérét tud válni, és szabadon és önként tudják meghozni ezt a döntést. Akkor, amikor így a vallásos nevelésről beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy beszéljünk arról, hogy a piarista rendnek van egy ifjúsági mozgalom, a kalazantius mozgalom, ugye a kalazanti Szent Józsefről, a rendalapítóról kapta ezt a nevét. Ez egy olyan önkéntes ifjúsági mozgalmunk, amely nem kötelező, de ott van az iskolában, vagy az iskola környékén, és ide szabadon lehet csatlakozni, és itt ezekben a csoportokban a diákjaink nem csak a budapesti iskolában, hanem a többi vidéki piarista iskolában is szabadon önként tudnak közösséget alkotni. Általában öreg diákok, önkéntesek, egyetemisták, piarista kispapok vezetésével, és Ez annyiban különbözik kicsit az iskolai munkától, hogy nem osztálykeretben zajlik, nem kötelező, kötetlenebb, kevesebben vannak ott, viszont talán szabadabban, meg ilyen barátságosabban lehet beszélgetni hitről, kereszténységről, önismeretről, lehet játszani, kirándulni, és azt látom, hogy aki részt vesz ebben, az egy olyan módon is tud közeledni a Jézushoz és a kereszténységhez, amit talán a kötelező iskolai programok között nehezebb megvalósítani. Amit még kiemelnék így a vallási neveléssel kapcsolatban, az a 12. évfolyamos hittanóránk, ott ugyanis a hittant csoportbontásban igyekszünk tanítani, tehát a két végzős osztályunkat összesen 6 csoportra bontjuk, és akkor így nagyjából ilyen 10-12 fős csoportokban tudnak a diákjaink egy-egy a felnőtt kereszténységhez kapcsolódó témáról beszélgetni. Tehát nem pusztán csak előadást hallgatnak, vagy nem megtanulnak valamit, hanem ami a téma, és amiben egyébként kiváló előadók meg a tanáraik segítik őket, arról ők is személyesen meg tudnak nyilatkozni. Azt látom, hogy ez egy jó előkészület aztán az egyetemista életükre, amikor már ugye nem kötelező semmi, hanem hát maguknak kell kialakítani azokat a kereteket, melyben a hitüket, a kereszténységüket megélik és fejlesztik. Tehát, hogy találjanak maguknak jó közösséget, hogy igényes dolgokat olvassanak, hogy próbáljanak az adott élethelyzetükben minél közelebb kerülni a Jóistenhez, hogy megtalálják azokat a lehetőségeket, ahol a családjuknak, a közösségeiknek, a magyar egyháznak, a hazájuknak a szolgálatára tudnak lenni.
Most említette ugye a 12. osztályt, illetve ugye az egyetemi, ugye a 12-eseknek az egyetemre való felkészülését. Ugye ez az adventi időszak az ő számukra valamilyen szinten azért ilyen szempontból is stresszes, hiszen ilyenkor már el szoktak kezdeni azon gondolkodni, hogy februárban hova adják be a jelentkezést. Ön ezt hogy látja, hogy a diákok ilyenkor már tényleg készülnek erre fejben, hogy végül mit választanak?
Hát az első ilyen gondolkodása szerintem tizedik, második félében kezdődik, mikor ilyen fakultációkat, meg emelt szintű képzéseket kell választaniuk, tehát azért egy több lépcsős folyamat ez. Az első ilyen gondolkodás a tizedikben kezdődik már. És akkor mivel 11. meg 12. vannak ezek a emelt szintű felkészítések, tehát hogy valamelyik tantárgyat nagyobb óraszámban tanulják, azért ez egy olyan folyamat, amiben meg tudnak érni ezek a döntések. Most természetesen ilyenkor már így november-december környékén ez egyre sürgősebb, és akkor van olyan diák, akinek elég világos már, hogy mit szeretne majd csinálni, és akkor elég stabilan tanulja azokat a tantárgyakat, látszik, hogy mi az útja, és akkor ebbe eléggé bele tud állni. De vannak olyanok, akik pedig azt látják, hogy amit kitaláltak maguknak, az nem működik, vagy talán mégis váltani kéne, tehát vannak még, akik ilyen szempontból bizonytalanok. Én azt látom, hogy nagyon sok múlik azon, hogy az életmódjuk, illetőleg a napi rendjük azt tudja követni a céljaikat, tehát hogy főleg a délutánt azt tudják a 12-ben olyan módon beosztani, hogy abban a könyveknek, meg a tanulásnak legyen helye. Hát azért azt látom, hogy azért nagyon sok diák esetében ez többé-kevésbé azért látszik, hogy ő készül arra, hogy felvételit kell majd írni, és hogyha be tudjon kerülni abban az iskolában, amit választ magának, vagy amit így hivatásként, foglalkozásként tervez. Tehát, hogy azért ez érződik, igen.
Ugye az adventi időszak arra is ugye nagyon megfelelő, hogy ugye évvégéhez közeledve egy kicsit visszatekintsünk az évre. Ön hogyan látja a 2020-as évet a PSD gimnázium szempontjából?
Ez egy nehéz évünk volt, azt gondolom. Több szempontból fárasztó év volt. Ugye azt gondolom, hogy ha visszagondolunk, akkor a mi generációnknak, de még itt a nálam idősebb kollégáknak is, azt hiszem, hogy ennyire meghatározó élmény, mint amilyen most ez a járványhelyzet, nem biztos, hogy volt az életében. Tűnődtünk ezen, hogy például hogy a rendszerváltás az mérhető ehhez, és akkor talán az valami ilyesmi, ami ott 1989-90-ben történt velünk, de ugye az nem érintett az egész világot, hanem itt Kelet-Európában volt talán inkább meghatározó. Még ugye most valami olyan folyamatban vagyunk, amiben nem látjuk a végét, de hat az életünkre, és nem látjuk, hogy egészen pontosan mi lesz még ebből. Tehát ez a 2020-as év, azzal ugye, hogy március 15-én gyakorlatilag bezártuk az iskolát egészen júniusig, ez egészen biztos, hogy egy nagyon furcsa tapasztalat, amilyen még nem volt az iskola életében. Talán tud is idézném egy ilyen is villanásszerűen, hogy mi a március 15-i ünnepségünket ugye úgy terveztük, hogy az énektanár kollégámmal, Benek Béla tanárúrral ilyen 48-as énekeket tanítottunk a diákoknak már szeptember óta. Mindenféle hangszeres kísérettel, zongorával, rezesbandával, több szólamú kórussal, tehát hogy egy elég változatos és igényes műsort állítottunk össze, és az volt a titkos tervünk, hogy a március 15-i ünnepé az egy ilyen nagy közös éneklés lesz, amilyen még soha nem volt, úgyhogy ezeket az énekeket az egész iskola minden 400 szülő énekli. És akkor olyan szomorúak voltunk, hogy ez a tervünk, ami nagyon szerintem jó hangulatú és a teljes iskolai közösséget be tudta volna vonni, ez elmaradt, és ehelyett az lett, hogy az énekkar a folyosón énekelt ezzel a rezesbandával, a diákok pedig az osztályban ültek, és akkor ott kapcsolódtak be ugye márciusban az éneklésbe, és volt ebben valami szomorú, hogy ez az utolsó tanítási nap, és valahogy a gyerekek is érezhették ezt, hogy most valami olyan kezdődik, ami még nem volt, mert én a folyosón mászkálván azt láttam, hogy ülnek a gyerekek a termekben, és énekelnek, miközben ugye kint van az énekkar a folyosón, és ebbe úgy kapcsolódnak bele, tehát ez egy olyan pillanat volt, amikor már érettük, hogy ez a 2020-as évez. Ez nem lett könnyű. És most ugyan szeptember óta ugye vissza lehetett jönni az iskolába, és azt látom, hogy a gyerekek ilyen nagyon rendezettek, és nagyon megbecsülik ezt a helyzetet, hogy iskola van. De azért nagyon furcsa, hogy mindenki, a tanárok is, a diákok is maszkban vannak, és hát azt látom, hogy mindenki igyekszik vigyázni a másikra, és megbecsülni azt, hogy az iskola tud működni, és itt lehet. Azt gondolom, hogy ez a 2020-as évnek mindenképpen egy ilyen nehézsége. Azt is látom, hogy azért a tanár kollégáknak az élete sokszor nem könnyű, gyerekeket nevelnek ők is. Az, hogy a vírustól félnek, ez azért meghatározza azt, hogy a gyerekeket féltik meg, hogy ők is gyerekek közé mennek be, biztos, hogy azért most nem teszi könnyűvé ezt a helyzetet, de azt látom, hogy az iskola alapvetően nyugodtan és kiegyensúlyozottan működik, és alapvetően hát jó hangulat van ennek ellenére is.
Ön szerint ebben az évben miben ad nekünk mást ez a karácsony, mint az összes többi eddigi?
Hát, ami szerintem nagyon nehéz lesz, hogy kérdéses, hogy abban a helyzetben nagyon nehéz előre látni, de valószínűleg karácsonyig nagyon nem fogja húni a helyzet, hogy a nagyszülőkkel nem fognak találkozni az unokák, nem lehet elmenni meglátogatni a tágabb családot. Ugye ennek az a következmény, hogy sok idős ember lehet, hogy egyedül fog ünnepelni karácsonykor, vagy ezek a családi találkozók csak online tudnak megvalósulni. Ennek szerintem lesz egy olyan következménye, meg hát az egész járványhelyzetnek, hogy ami valóban fontos, és most nincs rá lehetőség, ezt talán jobban meg tudjuk értékelni. Ez nem csak a karácsonyal van így, hanem az iskolával is, hogy talán most jövünk arra rá, hogy amit megszoktunk, hogy mindig van, és hogy ilyen természetesnek tűnik, mikor hiányzik, és hogy nem lehet, akkor hogy ez nem is olyan természetes, és hogy jobban oda kéne figyelnünk ezekre a dolgokra, jobban oda kéne figyelnünk a személyes kapcsolatainkra, és most, hogy karácsonykor lehet, hogy a megszokott elmarad, ez a lényegre irányítja a figyelmünket, és talán, hogyha valamilyen hiány is keletkezik, ebből valamit érzékelhetünk, és hogyha nem is személyesen, talán online ebből valami visszajön.
Megosztana velünk esetleg az ön számára kedves karácsonyi emléket, akár amit igazgatóként élt, akár mint osztályfőnökként?
Hát, én nagyon különleges történetet nem tudok mesélni, ami most így leginkább bennem él, az érzés, hogy én mindig megfakódom, mikor minden évben az osztályommal így bejelentkezik december 15-e környékén, hogy akkor ők az utolsó tanítási nap délutáján jönnek, és akkor én vagy megindulok ide a hentes üzletbe, és akkor veszek rengeteg kolbászt, és akkor délután itt megsütöm, hogy mire ideérnek, akkor kapjanak vacsorát, ők pedig akkor mindenki akkor körben elmondja, hogy mi történt vele az elmúlt évben, és akkor mindig ilyen 30-hoz közelítő fiúkról van most szó, mindig nagy öröm, mikor valaki közben megházasodott, vagy gyermeke született, vagy gyermeke fog születni, és akkor hát ez nekem ilyen nagyon kedves emlék, hogy ezek a fiúk, akik az osztályomban jártak, és most ilyen családapák már, hát egyre egy gyarapodik a családjuk, és hát mindig eljönnek, és így ilyen hűségesek az iskolához. Tehát így osztályfőnökként, meg iskolavezetőként a karácsonyhoz kapcsolódjon nekem ezek az öreg diákok a kedves élményeim. Hát amikor meg hazamegyek családapaként, akkor meg de három lányom van, akik még kicsit 3-6 és 8 évesek, hát ők pedig nagyon várják a karácsonyt, és a Ferences plébánián, ahová tartozom, ott van ilyen élő Betlehem, és hogyha nincs járvány, akkor ugye a szüleim addig elviszik őket, amíg én a karácsonyfa talpal megküzdök, és akkor a feleségemben mindig egy ilyen versenyfutás az idővel, hogy amíg a gyerekek a nagypapával, meg a nagymamával az élő Betlehemet nézik a templom előtt, akkor addig én a kötével, a damillal, meg a csavarral, meg a dróttal megküzdik a karácsonyfával, hogy mikor visszajönnek, akkor hát egy ilyen szép karácsonyfa meg ünnepi környezet fogadja a gyerekeket. Ez nekem mindig ilyen nagy izgalom családapaként.
Esetleg van egy kedvenc karácsonyi éneke, vagy kedvenc karácsonyi verse?
Hát azt hiszem, hogy most ez így hirtelen kedvenc az nincsen, amit így felidéznék, hogy amikor én gyerek voltam, akkor a nagyszüleim azok Székesfehérvára valók, és mindig a karácsonyi Székesfehérváron ünnepeltük, ilyen nagy családi körben, és akkor ott a Szentest, akkor végig énekeltük ezeket a népénekeket. Én ugye ilyen időnként kántorkodni szoktam Pasaréten, és azért alapvetően népénekek nem állnak távol tőlem, és azért én alapvetően ezeket szeretem, meg a gregorián énekeket is, és akkor törekszem arra, hogy a gyerekeim is ezeket a karácsonyi énekeket egyébként énekeljék. Az Életű Egyháznak az énekeit én alapvetően szeretem, és akkor mind a gregorián részét, mind az ismertebb népénekes részét, ezeket végig szoktuk énekelni. De a gyerekek szeretik egyébként az esti imádságban, ugye az ünnep körhez ilyenkor ugye igazodnak az énekek, és akkor mindig várják azt, hogy adventkor akkor jönnek az advent énekek, karácsonykor a karácsonyi énekek, mert akkor az évközi idő egy picit megváltozik, és jönnek az ismerős dallamok. És azt láttam, hogy a gyerekeim is tanulják ezeket, és egyre nagyobb élvezettel kapcsolódnak ebbe bele, meg keresik a zongorán a hangokat, és akkor azokat próbálják ezeket a dallamokat ott visszaadni. Tehát én azt mondom, hogy én nagyon egy éneket nem szöveget nem emelnék ki, hanem mondom, hogy ezek az énekvőegyházban lévő dallamok, ezek alapvetően nálunk így kutnak, és ismertek, és ezeket próbáljuk évről évre tanítani a lányainknak.
Köszönöm szépen Horváth Bálintnak, a Budapesti Piarista Gimnázium igazgatójának, hogy mesélt a gimnáziumban zajló adventi hagyományokról és a saját élményeiről is.
Nagyon szépen köszönöm megkeresésüket, és a Mária Rádió hallgatóinak nagyon szép adventet és szép karácsonyt kívánok. Ugyanezt kívánom a szerkesztő kollégáknak is, és a minden munkatársuknak a rádiónál. Jó egészséget és szép ünnepeket majd.
Nagyon szépen köszönjük, viszont kívánjuk.
Nagy Viktória Angelika beszélgetett Horváth Bálinttal, a budapesti Piarista gimnázium igazgatójával.
Mária Rádió.
16 óra 25 perc. Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!